Köszönöm a bemutatást, a lehetőséget és az érdeklődést is. Amiről egyrészt én jelenleg az Országos Onkológia Intézetben dolgozom, a sugárterápiás központban, mint sugárterápiás fizikus. És hát a jelen munkámról szeretnék egy áttekintést adni, egy betekintést ebbe a munkába, hogy igazából mit is keres egy fizikus egy kórházban, hogyha nem beteg. Ez a téma az ionizáló sugárzások alkalmazása a gyógyításban. Ezen belül is beszélni szeretnék egy kicsit a diagnosztikus képalkotó eszközökről, nem csak az ionizáló sugárzást használókról, hanem összehasonlításképpen a leggyakoribbakról, mindról. Az izotópos leképezésekről és izotóp terápiáról, az úgynevezett nukleáris medicináról, és utána pedig konkrétan a sugárterápiáról, amivel tulajdonképpen mi foglalkozunk. Először is tekintsük át, hogy amiről itt most szó lesz, az tulajdonképpen mekkora dózisterhelést jelent ez az orvosi eredetű sugárzás. Amit látható, ez a WHO átlag, egy átlag emberre vonatkoztatva. A minket érő összes sugárterhelés 3,5 milliszívert évente, és ebből az összes természetes, az 2,4, itt ezen a kis torta ábrán, a szeleteknek a nagy része, és mindössze csak ez a kis 31% plusz ez az apróság itt ki van nagyítva, ez az 1,1 milliszívert évente, ami a mesterséges sugárterhelés, ami ér minket átlagosan. Tehát ez a rengeteg robosztus eljárás és különböző besugárzási technikák és képalkotó technikák messze meg nem közelítik azt, amivel a természet ellát minket. Ezt csak azért mondom, mert jelenleg elég irracionális kép alakult ki az emberekben a különböző besugárzásokról. Egyszerűen félnek tőle, mert nem ismerik, és egyszerűen túlbecsülik, azt hiszem. A sugárzásokat alapvetően úgy lehet osztályozni, hogy ionizálnak vagy nem ionizálnak. Nem ionizáló sugárzások például a rádióhullámok, a mikrohullámok, a látható fény. Az ionizáló sugárzások pedig azok, amelyek vagy közvetlenül, vagy közvetetten képesek ionizálni az anyagot. Közvetlenül azok tudják ionizálni, azok a részecskék, akik maguk is töltöttek, elektronok, protonok, alfa részecskék, egyes nehéz ionok. A közvetetten ionizáló semleges részecskék pedig kölcsönhatásba kerülnek egy töltött részecskével, aki képes ionizálni, és így ők közvetetten ionizálnak, például a fotonok és a neutronok. A sugárzásokat úgy is osztályozhatjuk, hogy részecske vagy elektromágneses tulajdonságaikat mutatják-e. Részecske sugárzások azok, amelyek részecskeként reprezentálják magukat, elektronok, protonok, neutronok és a többi. Az elektromágneses sugárzások pedig a fotonsugárzások, amely alapvetően, most itt az osztályozás, ez kiemelten az ilyen terápiás alkalmazások miatt van így felosztva, röntgensugárzás és gammasugárzásra szoktuk osztani. A nagy különbség az abban rejlik, hogy mi az eredete ezeknek a sugárzásoknak. A röntgensugárzás az atommagon kívül keletkezik, ezeket használjuk röntgenkészülékekben, illetve a lineáris gyorsítókban, ezekről már részletesen fogok beszélni. A gamma sugárzás pedig a magból jön, ez az egyfajta magsugárzás. Az egyes ilyen radioaktív izotópok, amiket használunk a gyógyászatban, azok ilyen magból eredő gamma sugárzást bocsátanak ki. A két csoportosítás között van azért átjárhatóság, mégpedig az, hogy az elektromágneses sugárzások egy része ionizál, egy része pedig nem. Ami ezt meghatározza, az energiája. Tehát, hogyha elegendő, itt látható az elektromágneses spektrum, itt a frekvencia növekszik logaritmikusan, itt van a látható fény, és nagyjából a röntgen tartomány elejétől kezdve az annál nagyobb energiájú sugárzások mind ionizálnak, elegendő az energiájuk hozzá, amik alatt vannak, azok pedig nem. Mi is ez az ionizáció? Egy nagyon egyszerű folyamat. Közeledik egy ionizáló részecske az atomhoz, és utána összeütközik az atom egy elektronjával, és kilöki azt. Így ez a részecske elektronveszteséget szenved, és egy pozitív ion lesz belőle. Míg hogyha egy másik atom befogja ezt a kilökött elektront, akkor nála elektron többlet lesz, és negatív ion keletkezik. És hogy ennek milyen biológiai hatása van, hogyan érint ez tulajdonképpen minket. A közvetlen hatás az az, hogy ezek az ionizáló részecskék el tudják törni a DNS spirált, vagy közvetlenül, tehát egész egyszerűen eltörik, felszakad a lánc. A másik a közvetett hatás, amikor igazából a vizet éri a sugárzás, hát nem károsítja, kölcsönhatásba lép bele, és szabad gyökök keletkeznek, OH-ionok, amelyek majd megtörhetik ugyanúgy a DNS spirálunkat. Miért baj az, hogyha megsérül a DNS spirál? Mert megsérül a sejtnek a genetikai információ tartalma, és a sejt elpusztulhat, mert vannak olyan esetek, amikor képes kiavítani a sérülést, de mindenképpen történik valami mutáció. Ez a kölcsönhatás, amilyenkor történik, az a sugárzás energiájának az elnyelődése. Ez az, ami a kulcspontosságú ebben a folyamatban, ez okozza a biológiai hatást. Ezért ezt egy mennyiséggel, az elnyelt dózissal jellemezzük, ami egész egyszerűen az egységnyi tömeg által elnyelt energia. Mértékegysége a joule per gray, vagy joule per kilogram, amit gray-nek nevezünk. Bizonyos esetekben sievertet használunk. Ez igazából attól függ, hogy egy konkrét térfogat, egy ismert sűrűségű térfogat besugárzásáról beszélünk, vagy mondjuk egy teljes emberi szervezet, vagy egy csoportnak a besugárzásáról. A kettő nagyon hasonló. És hát, hogyha besugárzunk, a sugárzás ér egy normál szövetet, akkor nem feltétlenül károsítja azt. A sugár érzékenység, az, hogy egy sejten mi történik az ionizáló sugárzás hatására, az alapvetően attól függ, hogy épp a sejtciklusnak melyik fázisában van. Ugye a sejtek úgy működnek, hogy a sejtciklusnak a nagy részében élik az életüket, és nem történik velük az alap metabolikus folyamatokon kívül semmi, és néha osztódó fázisba kerülnek, amikor osztódnak, szaporodnak. Ez az osztódó fázis a nagyon érzékeny, a mutációk, mindenféle mutáció szempontjából, nem csak a sugárzás szempontjából. Ilyenkor ugye szétnyílik ez a nagyon stabil DNS spirál, mert hát le kell másolni ahhoz, hogy osztódhasson a sejt, és ilyenkor érzékeny arra, hogy esetleg ionizálni lehessen bizonyos atomjait. Ezért van az, ez egyébként nekünk nagyon jó hír, mert a daganat sejtek, amik ellen mi küzdeni szeretnénk, épp abban különböznek az egészséges szövetektől, hogy gyakorlatilag ilyen őrült sejtek, amelyek kiléptek ebből a sejtciklusból, és szinte csak osztódnak. Tehát ők nem élik a normál sejteknek az életét, ők csak osztódnak, irtozatos mennyiségű energiát igényelnek ehhez, és így lehetetlenné teszik a többi sejtnek a létezését, akik teljesen normálisan működnek. Viszont emiatt, mivel ők szinte mindig osztódnak, nagyon sugárérzékenyek, tehát az ő DNS-ük nagyon könnyen megsérül, és hogyha sikerül megsérteni a DNS-üket, sikerül megtörni, tehát valami mutációt létrehozni, akkor mivel állandóan osztódó fázisban vannak, nem tudják magukat regenerálni, mert csak az osztódással vannak elfoglalva. Ezért jött még nagyon régen az ötlet, hogy az ionizáló sugárzással a daganatokat ki lehet írtani, hiszen az érzékeny pontjukat meg lehet fogni. Természetesen a normál sejtek is néha osztódnak, csak sokkal ritkábban, nagyságrendekkel ritkábban. Ezért látható ezen az ábrán, itt ez a dózis látható, tehát az elnyelt energia, ami a biológiai hatást okozza. A függőleges tengelyen pedig a tumorsejtek meghalásának, a tönkremenésének a valószínűsége, ez a tumorkontroll. Látható, hogy egy bizonyos küszöbb dózis felett ez megnövekszik, tehát egyre több tumorsejtet tudunk elpusztítani, minél nagyobb dózissal sugarazzuk be, annál többen elpusztulnak, még a végén telítésbe megy, mert teljesen elpusztul az egész tumor. És hogyha még egy bizonyos dózist elérünk, akkor azért a normál szövetek is károsodnak, ugyanilyen görbét futnak le, ugye hát ha ők is, ha mindegyik sejtjük elpusztul, akkor az maga a szervezet is. És hát itt a kettő között van az úgynevezett terápiás tartomány, hogyha ebbe a tartományba sikerül belőni a besugárzási dózist, akkor el lehet pusztítani úgy egy daganatot, hogy a normál szöveteket nem károsítjuk, vagy csak minimálisan. Persze ez az elmélet, és a gyakorlatban ez nem ilyen egyszerű, mert minden egyes eset nagyon bonyolult, és nagyon sok mindentől függ, hogy hol van ez a terápiás tartomány. Ezért igyekszünk ezt a tartományt inkább kiszélesíteni, hogy könnyebben beletaláljunk. A kiszélesítés úgy megy, hogy hát hogy lehet odébb húzni ezt a görbét. A daganat sejteket próbáljuk meg még jobban érzékenyíteni a besugárzásra. Ezt hívják sugárérzékenyítésnek. Többféle módja van. Ezeket most részletesen nem mondom, mert mindegyiknek megvan a konkrét alkalmazási köre, és elég bonyolultak, de nagyon sok kemoterápiásszer van. A hőt is használják erre, felmelegítenek daganatokat, oxigenizálják, tehát valahogy oxigént juttatnak be. Hát különböző sugárérzékenyítő anyagok vannak, amelyekkel ezt a görbét el lehet tolni az alacsonyabb dózisok irányába. El lehet tolni a normál szöveteknek a görbéjét is a magasabb dózisok irányába a sugárvédelmükkel. De nem a klasszikus sugárvédelem kifejezést értjük ezen, hanem egyrészt bizonyos alapvetően kemoterápiás szereket, tehát itt fel vannak sorolva, hogy milyenek ezeket, se részletezem, de rengeteg fél olyan szer van, amivel védeni lehet ezeket a normál sejteket. És ha sikerül elég nagyra kiszélesíteni ezt a tartományt, akkor nagyobb valószínűséggel találunk bele adott esetben, és sikeresebb terápiát lehet elérni. Egy másik mechanizmus, amit számításba vehetünk a besugárzások során, az épp az, hogy az egészséges sejtek azok képesek regenerálódni. De nyilván a regeneráció mértéke egyrészt attól függ, hogy milyen típusú sejtről van szó, milyen az ő sejtciklusa és milyen sérülés érte, de nyilván egyéb környezeti tényezőktől is, de alapvetően a daganat sejtek, ők maguk nem tudnak regenerálódni, ők úgy újulnak ki, úgy újítják meg magukat, hogy nagyon gyorsan osztódnak és egyre többen lesznek, de aki megsérül, az általában el is pusztul. A normál szövetek pedig, hogyha ilyen károsodás éri őket, akkor először saját magukat megpróbálják helyreállítani, próbálnak regenerálódni, és amikor már elég elősek, akkor kezdenek csak újabb osztódásba. Tehát amiatt, hogy más a sejtciklusuk, más, kicsit máshogyan működnek, és ezt is ki lehet használni, ugyanis, hogyha itt is itt az idő látható a vízszintes tengelyen, és a túlélő sejtek aránya függőleges tengelyen, normalizálva van, hogyha egy adott dózist egy időben, rövid idő alatt besugározunk egy adott dózissal egy szövetet, bizonyos sejteket, akkor ugye minél nagyobb a dózis, annál több sejt el fog pusztulni. Hogyha mondjuk elfelezzük időben ezt a dózist, besugarazzuk őket a dózis felével, majd később besugarazzuk a dózis második felével, akkor a normál szöveteknek, a normál sejteknek van ideje regenerálódni. Ugye őket is, hogyha egyfolytában sugarazzuk, akkor nem adunk időt ezeknek a mechanizmusoknak. És hát akkor ne csak két részre bontsuk minél nagyobb részre, minél több részre bontjuk ezt a dózist, amivel szeretnénk besugarazni egy adott szövetet, annál jobban meg tudjuk növelni a normál szöveteknek a túlélését. Az ideális tehát az lenne, hogyha folytonosan egy alacsony dózis teljesítménnyel tudnánk sugarazni, tehát folyamatosan, de nagyon, nagyon kis dózist. Sugárbiológiai szempontból ez lenne az ideális, de persze ez nagyon nehezen lenne megvalósítható, mert ez azt jelenteni, hogy napokig egyfolytában kéne sugarazni egy adott beteget. De hát valamennyire próbálják ezt optimalizálni, ezt hívják frakcionált besugárzásnak. És hát most, hogy valamennyire képet kaptunk az egész sugárfizikai és sugárbiológiai hátteréről, most próbáljunk képet alkotni a képalkotó eszközökről is. Ezeket is osztályozni lehet azt szerint, hogy ionizálnak vagy nem ionizálnak. Ionizáló sugárzást használ a röntgen és a PET, és hát a CT, mivel tulajdonképpen az is egy vagy több röntgen készülék. És az ultrahang, az MR azok, amelyek nem ionizálnak. És nagyon gyakran vegyes eszközöket használunk, ami ezeknek a kombinációja. Illetve ha nem is kombináltan használjuk őket, nagyon gyakran készítünk fúziót, tehát például MR és CT képeknek a fúzióját, majd erről is lesz egy kis magyarázat. A legegyszerűbb és legelterjedtebb ilyen képalkotó eszköz a röntgencső. Nagyon egyszerűen működik. Wilhelm Conrad röntgen fedeztelt föl, itt az első röntgen kép, amit a saját kezéről készített. Nagy feszültségre kapcsolva ebben a röntgencsőben, a fűtött katódról a gyorsított elektronok az anódhoz, rézanódnak csapódnak, és ott nekiütközve nekiütközve ennek a úgymond céltárnak, ez wolframból, aranyból vagy wolframból szokott lenni, fékezési röntgen sugárzás keletkezik, ami egy fotonsugárzás, ezt hívjuk röntgensugárzásnak. És hát így működnek a röntgencsövek, így működik a CT, és még gyakorlatilag a lineáris gyorsítók is ezen az elven működnek. Tehát ennek a foton besugárzásnak mind a diagnosztikus, mind a terápiás szempontból ez az egyszerű működési elve van. A röntgent azt rengeteg, nagyon elterjedten használják, rengetegféle radiológiai eljárásban. Két nagy előnye van, az egyik, hogy olcsó, nagyon olcsó a röntgenkészülék maga is, és az üzemeltetése is. A sugárvédelme az minimális, és hát így a képalkotókon belül, elég az ionizáló képalkotókon belül elég alacsony a dózisa. Ilyen 1-2 millisievert a hagyományos radiológiának az átlag dózisa egy vizsgálat során, mely látni fogjuk a CT működéséből, ott az átlag az olyan 8-10 millisievert egy CT felvételezés során a dózis, amit elszenved a páciens. És az intervenciós radiológiában, amiről itt látható egy kép, az intervenciós radiológia azt jelenti, hogy olyankor a röntgen képalkotó vezérlésével végeznek valamiféle beavatkozást. Hát úgy végeznek vizsgálatot, hogy gyakorlatilag egyfolytában a röntgensugárban van a páciens, és valamelyest ugye az orvosok is, akik végzik. Ennek átlagosan 20 millisievert a dózisa, amit ilyenkor kiszolgáltatnak ezzel az eszközzel. És hát itt látható, ez a kép szemlélteti a hátrányát a röntgen képalkotásnak, hogy egy betületi képet ad. Tehát ez egy kis medence, amiben fém izotópok vannak beültetve, de hogy ez az olló a beteg testén belül van, vagy csak kívül az fogja össze a betegen a steril ruhát, azt senki nem tudja megmondani, csak aki látta ténylegesen. Tehát azt, hogy ezek a röntgenképen látható objektumok egymáshoz képest hol vannak, azt nem lehet eldönteni a röntgenkép alapján. A röntgen képalkotó első továbbfejlesztése a C-íves röntgen, vagy szokták ilyen dinamikus CT-nek is hívni. A C-íves röntgen azért jobban illik rá az elnevezés. Ez egy röntgencső, és a másik oldalon, a C-ív másik oldalán pedig egy ilyen sík detektor. És hát egyszerűen egy röntgenképet lehet készíteni vele, tehát innen kilép ez a röntgensugárzás, ez a detektor észleli ezt a jelet, és itt a monitoron meg is jeleníti. Ami nagy előnye ennek, hogy egy pont körül, ez körbeforgatható ez az ív, és itt gyakorlatilag egy háromdimenziós képalkotást lehet létrehozni vele. A szoftver rekonstruálni tudja ezeket a képeket, amiket a körbefordulás alatt készít ez a röntgenkészülő. Innen már csak egy apró lépés, a CT, ami itt egy gyermekklinikának a nagyon szép CT-berendezése látható. A CT ennél valamivel robosztusabb, ott röntgen csöveknek általában sokasága van egy ilyen gyűrűben, és az egész gyűrű körbe-körbe forog. És a nagy előnye a CT-nek, hogy minden egyes képpixelhez társít egy úgynevezett Hausfield egységet, vagy szokták CT-számnak is fordítani, ami az elektron, az adott pontban lévő elektron sűrűségről ad információt. Tehát az a kép, amit a CT létrehoz, az nem egy bit kép, hanem valós információtartalom van minden pixel mögött, mégpedig a konkrét elektron sűrűséget mondja meg. Emiatt számolni lehet vele, például ki lehet számolni, hogyha besugarazunk egy adott szövetet, hogy ott mekkora lesz az elnyert dózis, hiszen tudjuk az elektron sűrűséget. Egyik hátránya, hogy ugye viszonylag nagy dózissal sugarazza be a pácienst, és a lágy szövetek nem láthatók jól rajta. A vizsgálatuk vagy más képalkotóval előnyösebb, vagy valamiféle kontrasztanyag szükséges hozzá. A CT-nek még további hátránya, hogy régebben elég lassú volt ez a CT-s képalkotás a kezdetben, ezért a betegek közben lélegeztek, miközben a képalkotás zajlott, és nagyon elrontották így a képminőséget. Homályos lett a kép. Ugye kiküszöbölni nem lehet ezt a mozgást, tehát meg kell próbálni felgyorsítani a képalkotást. Az egyik módszer erre az úgynevezett spirál CT vagy helikális CT. Itt ez a gyűrűalakú gentry ez nem körbe-körbe forog, de közben a beteg az asztallal együtt szépen lassan mozog vagy kifele, vagy befele a gyűrűbe. És ilyenkor ugye sokkal gyorsabban lehet képet alkotni, tehát ez egy olyan fél-egy perc alatt elvégez egy teljes test szkennelést. És sokkal kevesebb lesz például a légzésből és egyéb mozgásokból ered úgynevezett ilyen műtermék, tehát a hibák a képen, amik mindenképpen megjelennek, de így csökkenthető a számuk. Másik eljárás az úgynevezett multi-source vagy multi-slice CT, amikor több sugárforrás van benne, és több ilyen detektor is, itt egy ilyen hármas látható, már csinálnak 16 szeletes, 64 szeletes, nem is tudom éppen hol tartanak a szeletek számába a CT-ket, ugye ezek egyre gyorsabbak, hát elértek azért egy olyan határt, aminél sokkal gyorsabb már nem kell, illetve most már sokkal többe kerülnek ezek a CT-k, mint amennyire gyorsak. És hát itt látható, hogy ugye a nagy előnyük a korszerű CT-knek, hogy nagyon gyorsan készítenek akár teljes testről is háromdimenziós képet, és hát nem csak humán alkalmazása van, hanem mindenféle leleteket lehet például így megvizsgálni CT-képalkotással. A következő képalkotó eljárás az a pozitron emissziós tomográf. Itt látható egy kép róla nagyon hasonlít a CT-re. Itt is a detektorok egy gyűrűben helyezkednek el, csak más az, amit detektálnak. A pozitron emissziós tomográfia képalkotásban a betegeknek beinjektálnak, tehát injekció formájában intravénásan beadnak pozitron sugárzó izotópot, és valamilyen biomarker anyagot, ami kötődik valamiféle metabolikus folyamathoz, ez általában egy cukor. És a sugárzóból emittált, a kisugárzott pozitronok, ezek ütköznek a szervezetben a testnek az elektronjaival, és annihiláció történik, tehát keletkezik két darab gamma foton. Ezeket a fotonokat kell észlelni. Itt a lényeg az, hogy ez egy ilyen úgynevezett koincidencia detektor, a PET detektor, tehát tulajdonképpen azt rengeteg foton becsapódik a detektor sorba, és azt vizsgálja meg, hogy melyek azok, amelyik egy eseményből származnak, tehát egy pontban keltett fotonpárokat próbál összetársítani. Körülbelül egy óra alatt jut el ez a pozitron sugárzó és biomarker pár a teljes szervezetben, és ilyenkor a gyors anyagcserő területeken szokott dúsulni, tehát ahol nagyobb a cukorfelvétel, már pedig ahol gyorsan osztódó sejtek vannak, ott a legnagyobb. Majd egy pár óra múlva a vesén keresztül az egész kiürül. Tehát az alatt a rövid idő alatt, amíg a képalkotás zajlik, addig a beteg sugároz. Ami ennek a technikai hátránya, hogy ezeket az izotópokat valahogy elő kell állítani, és mivel rövid felezési idejűek, tehát nagyon hamar elbomlanak, ezért vagy a közelben kell előállítani, vagy pedig egyszerűen ott helyben, tehát nincs nagyon más lehetőség, tehát vagy valamilyen reaktor közelébe kell költözni a PET detektorral, vagy egy ciklotron telepíteni kell mellé. Itt látható egy ilyen, ez a budapesti PET centrumé. Ez nagyon nagy költségekkel jár, ezért van elég kevés PET készülék Magyarországon is. És itt látható a leggyakrabban használt biomarker, vagy más néven tracer, ami a cukor-anyagcsere folyamatokra épül. Ez az FDG fluor, vagyis a fluorodezoxi glükóz. Itt látható a szerkezete, itt a cukor molekulának az egyik fluorja ki van cserélve pozitron sugárzóra. Ez a fajta képalkotás molekuláris információt ad, vagy más néven funkcionálisat, tehát azt mondja meg, hogy hol nagyobb a cukoranyagcsere, hogy ezen a képen látszik is. Tehát itt cukorhalmozott területeket mutat, tehát valószínűleg itt daganat sejtek vannak. De anatómiai információt nem ad, tehát pontosan nem tudjuk megmondani, hogy ezek hol vannak, hogy ez még a tüdő határa-e vagy nem, tehát egyszerűen azt nem mutatja meg, hiszen nem, nem arra van kiélezve. Ezért általában ezt kombinálni szokták, fúzionálni például egy CT-vel. Ez nagyon könnyen meg lehet tenni, mert a CT gyűrűjét és a PET gyűrűjét egymás után teszik, és az asztalt, amin a beteg fekszik, azt betolják mindkettőbe egyszer, és egyszerre történik a képalkotás. Utána nagyon könnyű összefúzionálni a két képet, és így együtt már anatómiai és molekuláris információt is látunk a képen. Így pontosan látható, hogy mely halmozott területek vannak a tüdőben, melyek a májban, gyomorban és egyéb helyeken. A következő képalkotónk az ultrahang, aminek rengeteg előnye van. Az első között azt említeném, hogy élő képet képes adni. Tehát, hogyha az ultrahang detektort oda tesszük egy beteg testére, akkor élőben nézhetjük, hogy ott milyen folyamatok zajlanak. Nagyon olcsó, nagyon mobilis, oda lehet torni egy betegágyhoz, nem ionizál, sőt nincs semmilyen károsító hatása, a magzatokra sem. Tehát ugye ők ezt nem hallják, ugyanúgy, ahogy mi se az ő fülük, meg annyit se hall, mint a miénk. Tehát még annyira se károsítja a fülüket, mint a miénket, de mivel a miénket egyáltalán nem, így az övüket még annyira sem. A felbontása nagyon-nagyon jó, hogy ezeken a saját magzati képeken is látszik. Az előnye mégse az, hogy meg lehet nézni előre, hogy fog kinézni a kisbaba, hanem az, hogy rengeteg genetikai rendellenesség kiszűrhető emiatt a jó felbontás használatával, tehát meg lehet mérni olyan kis anatómiai részleteket is, ami ugye mondjuk egy 12 centis magzaton egy pár milliméteres kis darab. A hátránya is rögtön ebből ered, hogy meg kell tanulni látni az ultrahang képet. Ezek nagyon szép ultrahang képek, itt látszik, hogy egy talpacska van, itt látszik nagyjából, hogy milyen hol van a magzatnak. De aki nem szokja meg a képet, az sokszor nem lát rajta semmit, csak hangyák háborúját. Tehát meg kell szokni és meg kell tanulni, hogy mit hogyan kell látni a képet. Tehát kell hozzá némi gyakorlat. És hát nagyon kicsi a látómezeje. Ezen a képen egy 12 hetes magzat látható, aki még éppen belefér, tehát a körülbelül 10 centis lehet, behúzott lábakkal még éppen belefér a látómezőbe, és amikor már a megszületés előtt egy hónappal van, akkor már éppen hogy csak a koponyája belefér, tehát annyira kicsi a látómező. És hát a leggyakoribb alkalmazása az, mint itt látható, az a szülészetben van, tehát mindenféle magzati alkalmazásai vannak. A egyik leggyakoribb ez a kardiotokográf, vagy CTG, amikor összepárosítják a szívfrekvenciájával azt, hogy az anyának mikor vannak méh összehúzódásai, és kimutatható vele, hogyha oxigénhiányba kerül a magzat. Népszerű alkalmazása még a Doppler effektust használ úgynevezett Doppler ultrahang, amelyel áramlás vizsgálatokat lehet végezni. Egyszerűen meg lehet nézni, nem lehet pontos sebességet mérni vele, de azt lehet nézni, hogy mondjuk egy adott érben is, tehát nem csak ilyen nőgyógyászati alkalmazása van, bármilyen érben megfelelően keringe, például a véráramlás megfelelően működik-e, és milyen irányba áramlik az adott folyadék. Látható a tartomány, a frekvencia tartomány, amiben az ultrahang dolgozik, tehát jóval a hallható hang fölött van, és hát lehet az ultrahang expozíció is lehet káros egyébként. Ez a 120 decibel, ez messze a fölött van, mint amit egy ilyen ultrahang diagnosztikai eljárás során használunk, de 120 decibel már süketséget okoz, 155 decibel már nagyon kellemetlen melegedést, 180 decibellel már ölni lehet. Tehát az ultrahang is lehet káros, csak nagyon nehéz ilyen intenzitású ultrahangot előállítani. Amivel az ultrahang leképezés zajlik, az egy kristály, ami egy ilyen kis detektorban van benne, ezt a detektor transducernek szokták nevezni ultrahang esetében. Többféle formája van attól függően, hogy hova teszik. Ez az úgynevezett hasi fej, de ez gyakorlatilag kívül a testen kívül bárhol a testre illeszthető. Ilyen transzverzális képet ad, és itt van az, amit bizonyos üregekbe tesznek be. Hát ezzel végeznek végbélen keresztül ultrahangot, illetve hüvelyen keresztül nőgyógyászati vizsgálatoknál. Az elve pedig az, hogy kibocsát egy ultrahang jelet ez a kristály, hogyha valami tárgyba ütközik, vagy nagyobb sűrűségű területre ér, akkor onnan visszaverődik, és észleli, hogy milyen időkülönbséggel ért vissza ez a visszavert hullám. Most rátérnék a egyik legbonyolultabb működésű képalkotó eljárásra, az MR-re, ami szintén nem ionizáló, és bizonyos szempontból sokkal jobb, mint az ultrahangos képalkotás, sokkal drágább természetesen. A működési elve az tömören abban áll, hogy a mágneses atommagok képesek elnyerni a rádiófrekvenciás energiát, hogyha mágneses mezőben vannak, és ennek az erősségéből azonosítani lehet a magot, az atommagot. Ennek a felfedezéséért élettani Nobel-díjat kaptak, ez itt képen látható, Lauterbur és Mansfield. Egyébként néhány Nobel-díj született ebben a témában. A működése az úgy történik, hogy történik egy rádiófrekvenciás gerjesztés, akkor a magnak a mágneses pinnyei, azok gerjesztődnek, vagy visszatérnek az eredeti állapotban, és a visszatérés során kibocsátanak egy ilyen rádiófrekvenciás jelet, amiből kialakul ez az úgynevezett MR jel, amiből majd pedig a kép. És mivel az embernek a nagy része tulajdonképpen víz, szokták mondani, hogy az ember egy jól megkonstruált vizes oldat gyakorlatilag, ezért egész egyszerűen a hidrogénmagnak a mágneses rezonanciáján alapszik ez az egész képalkotás, tehát csak azt veszi figyelembe. Még elég egyszerű, mert egy protonból áll a magja. Többféle MR készülék van, alapvetően két típus terjedt el. Ez a zárt MR, ami ugye nehéz benne, hogy állandó mágneses teret kell fenntartani, tehát ennek a gyűrűnek a kiszélesítése nagyobbra, az technikai nehézségekbe ütközik, és nyilván anyagi nehézségekbe is. Viszont itt a képen látható MR készüléknek akkora a gyűrűje, hogy én amikor benne fekszek, akkor nekiér a vállam, és mondjuk a fejemet már meg se tudom emelni. Tehát, hogyha én mondjuk egy 50 kilóval kövérebb lennék, akkor nem lehetne megemerezni. Ami elég nagy hátrány, mert mondjuk a daganatos betegeknek elég nagy hányada azért nálam nehezebb, nagyobb kiterjedésű, és egyszerűen nem fér bele a képalkotóba. Másrészt pedig vannak emberek, akik klausztrofóbiásak, és még ha beleférnének, akkor se hajlandóak befeküdni. Egy MR vizsgálat pedig 20-30-40 percig tart. Ilyen a technikája, nem? Attól függ, hogy mit vizsgálnak egyébként, meg milyen részletességgel. Tehát van ennél rövidebb is, de átlagosan. Egy teljes kismedencei MR az 45-50 perc. Egy koponya az 20 perc, attól függ, hogy mekkora térfogat az, amit vizsgálunk. Erre kifejlesztették ennek a problémának a megoldására a nyitott MR-t, ami alá sokkal kényelmesebben beférnek a betegek, illetve mondjuk más pózban is beférnek, nem csak így teljesen összehúzva magukat. Itt egy elég nagy vadállat fekszik alatta. Ennek a hátránya, hogy gyakorlatilag Magyarországon még a megfizethetetlen tartományba tartozik, tehát Magyarországon egyetlen egy magánkézben lévő ilyen nyitott MR készülék van, tudtom, a Kaposváron. És hát kétféle képet lehet vele alkotni, attól függően, hogy ezeket a rádiófrekvenciákat hogy szekvenálják, tehát különböző szekvenciákat dolgoztak ki, attól függ, hogy mit szeretnénk látni. Van ez az úgynevezett T1 súlyozás és a T2, az egyik kép a másiknak a pont az inverze. Van, amit így lehet jobban látni, van, amit úgy, és van, amikor mindkettőt elkészítik, és vannak még egyéb kombinált szekvenciák, de a lényeg, hogy mind a kettő ugyanarról készült MR kép, csak ezeket a rádiófrekvenciás impulzusokat máshogy szekvenálták, és más időpontba olvasták ki ezeket az emittált rádiófrekvenciás impulzusokat. Gyakran használnak itt is kontrasztanyagot, ahogy a CT-nél is, ami az itt látható paramágneses ion, a gadolínium. Bizonyos esetekben nem látszik pontosan, hogy itt mekkora kiterjedésű ez az agydaganat. Az látszik, hogy itt valami homályos rész van. A gadolínium beadásával még nagyon szépen halmozódik a konkrét tumoros területen, és hát kirajzol, hogy valóban nem is ilyen nagy, aminek feltételezhetnénk az alap MR képen. Nagyon gyakran használnak, főleg, hogyha keresnek valamiféle elváltozást, áttéteket keresnek, vagy valamiféle sérülést, akkor majdnem mindig kontrasztanyaggal használják. És hát az MR-nek is rengetegféle egyéb alkalmazása van. Itt a képen egy MR angiográfia látható. Az MR angiográfia gyakorlatilag kiváltja a fizikai angiográfiát, tehát nem kell ténylegesen bevezetni valamiféle katétert az erekbe, hanem a beteget meg lehet MR-ezni, és a háromdimenziós képen ugyanúgy meg lehet nézni az ereket, mint hogyha bevezetnék bármit a szervezetbe. Ugyanez vonatkozik a kolonográfiára is, egy igen kellemetlen eljárás, amikor az ember végbelébe bevezetnek egy ilyen szálloptikás endoszkópot, illetve nagyon sokszor károsítják a beleket, perforálják ezzel az eljárással, mert nem mindig látják pontosan azt, hogy mibe fog nekiütközni. Az MR kolonográfiával ezt ki lehet váltani, és sokkal több információt is tud adni, hiszen nem biztos, hogyha van valamiféle elzáródás, akkor ugye a fizikailag behelyezett optikát nem lehet akkor beljebb tolni, nem lehet átnyomni rajta, míg az MR az átlát mindenen. És hát sokszor kombinálják PET-tel is. Az MR is tud veszélyes lenni. Ugye minden, ami hasznos, az egyben káros is tud lenni. Minden egyes tárgyra, amit az MR közelében használunk, rá kell tenni, hogy MR biztonságos vagy nem. Tehát nem elég tudni, hogy van-e benne, milyen fémekből áll, hogyha van benne, hanem pontosan tudni kell, hogy az-e vagy nem. Egy gurulószék az nem MR biztonságos, tehát gurulószékeket nem használunk az MR közelében, mert hogyha mégis, akkor előfordulhat a képen látható baleset, hogy a mágneses tér egyszerűen magába szívja. Ez a szék, ez egy tized másodperc alatt került be oda a gyűrűbe. A szerencse az volt, hogy nem feküdt benne beteg. Tehát, és utána pedig ez a szék úgy került ki onnan, hogy 8 ember tépte ki. Tehát olyan erős a mágneses erő, hogyha befekszik, egy ember nem érzi. Azt érezhető, hogy kicsit húzza a fülbe valóját, vagy valami ilyesmi, semmit nem érez az ember, nem érez meleget. Ha klausztrofóbiás, akkor érez valamit, pánikot, de semmit nem érez az ember. De olyan erős a mágneses tér, hogy viszonyításképpen a Földnek egy gausz alatt van a mágneses tere, egy Tesla 10.000 gausz, és olyan, hát most már nem fél, hanem inkább 1-2 és 7 Tesla közötti erősségűek ezek az MR készülékek. Tehát nagyon erős mágneses terek, és hogyha történik egy ilyen baleset, a mi intézetünkben olyan baleset történt, hogy a betegszállító fiatalember betorta a tolószékbe a beteget, aki oxigén palackból lélegzett. Van egy vonal, egy sárga vonal, 3 gauszos vonal, ahol meg kell állni, ő ott megállt, de nem fékezte le a széket. Akkor a szék megindult, ő azt elkapta, hősiesen, probléma meg volt oldva, nagyon boldog volt, akkor már nem figyelt az oxigén palackra, amit csak letett a szék mellé, a beteget oda kísérte, befektette az asztalra, szerencsére odébb ment, és szerencsére az oxigén palack középen állt meg, és a beteg orra fölött pár centivel, így a beteg életben maradt. Hátránya az volt, hogy ennek a kollégának megszűnt az állása, és hát az embernek ezt a nagy mágneses mezejét le kellett építeni, ki kellett kapcsolni az MR-t, ugye azon nincs egy on-off gomb, mert fölrobbanna, hanem körülbelül egy hétig tartott, míg a mágneses mezőt leépítették, és ki lehetett venni az oxigén palackot, mert olyan erővel tartotta. És ugye vissza kellett építeni a mágneses teret, tehát 2 hetes leállás, az több 10 millió forint kárt okozott az intézetnek. És most térjünk át egy másik alkalmazásra, az izotópos diagnosztikára és terápiára. A nukleáris medicinának hívjuk minden olyan diagnosztikus és terápiás eljárást, amikor nyílt rádióaktív izotópot használunk. Vannak nyíltak és zártak. A nyílt azt jelenti, hogy gyakorlatilag megszökhet, elfolyhat, mert folyékony, vagy gáz és be lehet lélegezni, tehát kicsúszhat a kontrollunk alól. Az zárt izotópok pedig általában szilárdak, egy kapszulában vannak, akkor is a folyékonyak. A sugárterápia csak zárt sugárforrásokat használ, a nukleáris medicina pedig csak nyíltakat. Teljesen más intézetekben is használják ezeket, mert a technika is emiatt egészen más. Van diagnosztikus és terápiás alkalmazása is. A diagnosztika is két részre osztik, in vivo és in vitro izotop diagnosztikára. Az in vivo azt jelenti, hogy az élő szervezetet vizsgáljuk, az élő szervezetben végben folyamatokat követjük nyomon, ezekkel a radioaktív készítményekkel, amiket általában intravénásan adnak be, vagy belélegeztetik például gázként. Az in vitro diagnosztika pedig ugyanez csak a laborban zajlik, és vérkészítményeket, betegből kivett szöveteket, vizeletet, bármi más preparátumot vizsgálnak ugyanígy. Tipikus képalkotója a PET az egyik, amiről már volt szó, illetve a SPECT, amiről most lesz szó. A másik a terápiás alkalmazás, az úgynevezett izotopterápia. Ugye az izotopterápia az nem sugárterápia, hangsúlyozom. Tehát nyílt radioaktív preparátum beinjektálása a betegnek. Ennek a kidolgozásáért egy magyar Nobel-díját Hevesi Györgynek 43-ba. És itt egy ilyen SPECT kép látszik a halmozó területekkel, de mindjárt ebből részletesen is lesz szó. A radioizotópos in vivo diagnosztikus leképezéseknek is két típusa van, a statikus és dinamikus vizsgálat. A különbség az, hogy dinamikus vizsgálatnál azt nézzük, hogy a bekerült radiofarmakon, tehát radioaktív izotóp és valamiféle kémiai hordozóanyag, az hogyan viselkedik, hova utazik el a szervezetben, mi történik vele. A statikus vizsgálatnál pedig beinjektáljuk, elhelyezzük a betegbe, és megvárjuk, míg beáll egy egyensúlyi állapot, és akkor egy statikus képet végzünk. Attól függ, hogy mire vagyunk kíváncsiak. A kinézete szintén hasonlít a CT-re ezeknek a SPECT készülékeknek, amivel ezt vizsgáljuk. Ez a SPECT ez gyakorlatilag az egyfotonos PET-nek felel meg. Tehát ugye a PET az egy ilyen koincidencia detektor volt, ami a pozitron emisszió után gyakorlatilag két fotont detektált. A SPECT az egyesével detektálja a fotonokat, úgynevezett gamma kamerák általában sokaságából áll, és azoknak a tomografikus alkalmazása. A legegyszerűbb, amikor egy darab ilyen kis gamma kamera van. A gamma kamera azt jelenti, hogy egy olyan kamera, egy olyan detektor, ami ezeket a gamma betegből jövő gamma fotonokat észleli, tehát ugye a beadott izotópból származókat. Hogyha háromdimenziós információra van szükségünk, akkor tomografikusan kell alkalmazni, tehát tegyük be egy ilyen gyűrűbe az egészet, egy ilyen gyűrű alakú úgynevezett gentry-re, ezt gentry-nek nevezik ezt a patkónak, ezt a típusú elrendezést, azt forgassuk körbe egy pont körül, és utána ezeket a képeket szépen adjuk össze, és már is kapunk egy nagyon szép háromdimenziós képet, hogyha ezeket rekonstruáljuk. Másik fajta adatgyűjtés, az úgynevezett EKG kapuzott, kiküszöbölhetetlen és elég gyors. Úgy lehet kiküszöbölni mégis azokat a képhibákat, amiket ez okoz, hogy kapuzni kell a felvételezést, vagyis csak a szívritmus bizonyos fázisaiban, csak bizonyos pillanatokban készítünk képet, és akkor gyakorlatilag olyan, mintha mozdulatlan lenne a szív, ezt hívják EKG kapuzásnak. Tehát föl szoktak venni így nagyjából az adott betegnek a szívritmusát, megkérik, hogy nyugodtan feküdjön, fölveszik ezt az átlag szívritmusát, és a szoftver ezt valamennyire úgymond megtanulja, alkalmazkodik hozzá, és egy adott kiválasztott fázisba készít csak mindig képet. És így nagyon szép éles képeket lehet készíteni egy ilyen elég gyorsan mozgó szervről is. Érdekes fejlesztés az úgynevezett dupla izotópos SPECT, az úgynevezett DISA SPECT. Ilyenkor itt van a beteg, és két darab ilyen SPECT van beépítve. Az egyik mondjuk a technécium izotopnak, a másik pedig a fluor 18-nak gyűjti az impulzusait. Ez azért jó, mert a tüdő esetében az egyikkel mondjuk meg lehet nézni a tüdő perfúzióját, tehát hogy van-e benne például embólia, tehát valahol a vérkeringése gátolva van-e. A másikkal pedig meg lehet nézni a ventilációját, hogy a levegő megfelelően áramlik-e benne. Hát két különböző, egyik izotopot beinjektálják a betegnek, a másikat belélegeztetik, és egyetlen egy képalkotóval a két funkciót meg lehet nézni. Ez nem csak tüdőre vonatkozik, nagyon széles alkalmazási területe van. És akkor térjünk át most már végre a sugárterápiára, ami a daganatok kezelésében a három fő modalitás közül az egyik. A másik kettő ugye a sebészet és a kemoterápia. Ezeket általában egyébként kombináltan alkalmazzák, attól függően, hogy milyen típusú daganatról van szó. A pácienstől is függ, hogy ő milyen állapotban van, sok mindentől, hogy mi a leghatásosabb részére. És hát sugárterápiára daganatos betegeknek durván a fele, vagy kicsit több, mint a fele kerül. Két fő fajtája van, két fő megközelítés. Ami gyakoribb, de igazából csak Magyarországon gyakoribb, illetve itt a kelet-európai régióban, az a teleterápia, amikor a sugárzás forrása a betegen kívül helyezkedik el. Leggyakrabban a sugárzás forrása egy itt látható lineáris gyorsító, erről majd mindjárt lesz szó. Ilyenkor röntgen vagy gamma fotonokkal történik a besugárzás, vagy nagy energiájú elektronokkal. Különböző technikák vannak, ezek közül néhányat majd mindjárt megmutatok. A másik fajta megközelítés pedig a brahiterápia, magyarul közelterápiának lehetne fordítani, ha lefordítanák. Ilyenkor a rádióaktív izotópot belehelyezzük egyszerűen a beteg testébe, az adott szervbe, szövetbe, vagy akár csak egy üregbe. Ilyenkor mindig gammasugárzó izotópokat használunk, és gammafotonokat. Tehát ez a két technika van. A teleterápia az atomfizikával dolgozik, a brahiterápia a magfizika. Magfizikát alkalmazza. De a cél mindig ugyanaz, lehetőleg az összes tumorsejt elpusztítása, tehát minél nagyobb dózist leadni, minél nagyobb energiát kiszolgáltatni egy úgynevezett céltérfogatnak, tehát egy kijelölt térfogatnak, amit el szeretnénk pusztítani, de úgy, hogy közben az egészséges szöveteknek a dózisa minimális legyen, hogy minél kevesebb mellékhatást és károsodást okozzunk. Ez teleterápiával, tehát ezek a lineáris gyorsítókkal úgy lehet elérni, hogy mondjuk ez a kék a beteg teste leegyszerűsítve, itt középen van az a térfogat, amit szeretnénk minden jó dózissal besugarazni, és itt körülötte olyan szervek, amiket védeni szeretnénk a sugárzástól. Akkor olyan sugárnyalábokat kell választani, olyan irányokat, amik kikerülik ezeket a szerveket. Minél többet választunk a lehetőségekhez mérten, annál jobb, hogy annál kisebb dózis kapnak a beteg testének azon részei, amiket ugyan nem kell olyan erősen védeni, de normál szövetek vannak ott, és a céltérfogat pedig a középen összegződő dózist kapja. Ez az elve a teleterápiának. Azt, hogy ezt hogyan valósítjuk meg, ezeket a különböző irányokat, van itt is egy ilyen úgynevezett gentry, tényleg azért patkó alakú, a gyorsítónak a gentry-je, van mindig egy fix része, és utána pedig van egy cső, így gyorsítjuk az elektronokat, van egy fej része, ami vagy lefelé irányítja a beteg felé ezeket az elektronokat, vagy az elektronok útjába egy céltárgyat helyez, ugyanúgy, mint a röntgen csőnél egy arany, vagy mostában már inkább Wolfram céltárgyat, mert azt nem lopják ki belőle, annak nekiütköztetik, és utána a fékezési röntgen sugárzás bocsát ki. Ezt az egészet, tehát az egész gentrit így körbe lehet forgatni a beteg körül, illetve itt van egy úgynevezett kollimátora, ami ezt a nyalábot kollimálja, beszűkíti különböző alakúra formája, mindenféle alakú ólomblokkok segítségével, ezt is körbe lehet forgatni, és az asztalt, amin a beteg fekszik, azt is körbe lehet forgatni, és a lényeg az egésznek, hogy egyetlen egy pont körül forog mindegyik, ezt hívják izocenternek, és könnyen el lehet érni azt, hogy a dózis egy pontban összegződik, vagy hát általában azért ez egy térfogatban középen. Így, hogyha itt egy kismedencei CT-kép látható, amit négy irányból sugarazunk be, ilyenkor ebbe a középső tartományba, egy ilyen kis doboz alakú térfogatba 60 gray elég nagy dózist lehet kiszolgáltatni, és hát abban a négy irányban, ahonnan a nyalábok érkeznek, ott a dózis durván ennek a negyedes, sőt, az se teljesen igaz, mert egyrészt nem egyenrangúak ezek a mezők, meg nem ugyanakkor a területeken haladnak át. Másrészt pedig a dózis profilja olyan, hogy a dózis nem lineárisan adja le az energiát a fotonsugárzás, hanem minél nagyobb az energia, annál mélyebbre hatol be, annál mélyebben lesz a dózis maximum. Tehát így nagyon jól lehet azokat a területeket, amik egészségesek, és nagy dózis lehet létrehozni azokban, amiket szeretnénk elpusztítani. Az egyik eszköz, amivel ezt végre lehet hajtani, és régebben a rutin kezelések része volt, az a kobalt ágyú, hasonlít a gyorsítóra. A különbség annyi, hogy ebben nem gyorsítunk semmit, ebben egy kobalt forrás van, és a kobalt forrást egy mechanika néha kitolja ide a fejbe, és ugyanolyan kollimátorok, amik a röntgen sugárzást kollimálták, olyanokkal ennek a kobalt forrásnak a gamma sugárzását kollimálják. A forgalomból ez nagyjából már kikerült, illetve Magyarországon azért még használjuk, mert elég nagy kapacitása van. hogy az nehezen romlik el, mert mechanikus. Itt nem pontszerű a forrás, a sugár forrása, mert ez egy van valamekkora fizikai kiterjedés, az azért egy pár cent is egy ilyen kobalt forrás, és elég nagy a félárnyéka a sugárzásnak, amit ez kibocsát, ez az, ami miatt kezd kimenni a forgalomból. Egyébként a karbantartása nagyjából annyiból áll, hogy 5 évente, amikor nagyon lecseng a kobalt forrás, és nagyon hosszúak a besugárzási idők, akkor ki kell cserélni benne a töltetet. Ami helyette van, és most már teljesen elterjedt, az a lineáris gyorsító. A linak, ezt úgy kell elképzelni, ez egy akkora szoba, mint itt, nem tudom, hogy hívják a termet, amit rögtön utánunk van, annak a fele, tehát egy ilyen kis, mint egy szemináriumi szoba, tehát ezek ilyen kis szobagyorsítók, tehát nem olyanok, amikkel a CERN-be dolgoznak és az alapkutatásokat végzik, egész más energián dolgozunk itt. És hát ezek forgathatók körbe-körbe, itt látszik, hogy éppen hogyan forog. Mindenféle eszközök vannak körülötte, ezek a képalkotás, az a betegek beállításához kellenek. A lényege minden gyorsítónak ugyanaz, hogy elektronokat gyorsít, amikkel vagy kezelik a betegeket, vagy nekiütköztetik egy céltárnak, és a fékezési röntgensugárzást használják. Egyébként egy ilyen gyorsító most van Budapesten is, a legkorszerűbbek egyike. Maga a sugárterápiának a folyamata az úgy zajlik, hogy először is a beteget fölfektetik a kezelő asztalra, és valahogy próbálják rögzíteni azt a részét, amit beszeretnénk sugarazni, mert az nagyon rossz lenne, hogyha elmozdulna, miközben sugarazunk, tehát akkor nem oda találnánk, ahova célzunk. Mindent valamennyire lehet rögzíteni, nyilván a tüdőt nem lehet, mert lélegezni kell, és a szívet nem lehet, de a beleket sem nagyon lehet rögzíteni. De lehet például a koponyát maszkokkal az asztalhoz szorítani, hogy ne tudjon megmozdulni, illetve a beteget bele lehet fektetni mindenféle ilyen betétekbe, amiben kényelmesen elhelyezkedik, és azokat a szerveit nem mozgatja, amiket belehelyezte. Tehát első lépés mindig a betegnek valamiféle rögzítése. Utána egy képalkotó a betegről. Ez ahhoz, hogy tudjunk dózis számolni, CT kell, hogy legyen, mert csak az ad nekünk információt az elektron sűrűségről. De utána ezeket a CT szeletekből lehet rekonstruálni háromdimenziós képet. A CT szeleteken az orvosok bekontúrozzák, körberajzolják azokat a szerveket, amiket figyelembe kell vennünk a dózis számítás során. Mindig van egy vagy több céltérfogat, amit be kell sugarazni egy adott dózissal, és körülötte be vannak rajzolva védendő szervek, itt sokkal több van, de csak ezek látszanak, hogy átláthatóbb legyen. Tehát itt mondjuk a két szemlencse. És akkor utána a feladat az, hogy olyan besugárzási mezőket vegyünk föl, olyan irányokba próbáljuk és olyan alakban besugarazni ezt a daganatot, hogy minél jobban kikerüljük ezeket a szerveket. Általában mondom, ezekből nem csak kettő van, hanem minden irányban sokkal több, tehát a helyzet nem olyan egyszerű. Itt látható ennek a nagyon kiterjedt agydaganatnak az egyik mezője. Ezt látja, ez egy digitálisan rekonstruált röntgenkép, tehát amit a CT információkból rekonstruál, hogy nézne ki egy röntgenkép, hogyha a gyorsító szeméből néznénk, tehát hogyha a sugárforrás irányából. És akkor látjuk, hogyha itt a sugárzás behatolna a betegbe, akkor ilyen alakba szépen ellátná ezt a céltérfogatot a dózissal. Hogyha ezeket a mezőket felvettük, optimalizáltuk, készen van a besugárzási tervünk, úgy gondoljuk, hogy jó, akkor megkérjük a szoftvert, hogy számítsa ki a térfogati dózisokat. Itt ezen a besugárzandó térfogaton, ezen a rózsaszínen, ez az az izodózis vonal, ami mentén pont akkor a dózis, amivel szeretnénk ellátni ezt a daganatot. Tehát nagyon szépen körbeveszi, és kikerüli a szemlencsét, amit védeni kell. Ami alapján kiértékelünk, eldöntjük egy ilyen besugárzási tervről, hogy jó-e vagy sem, illetve mennyire jó, az az úgynevezett dózis térfogat hisztogram, ami, mint ahogy a neve is mutatja, viszintes tengelyén a dózis van, a függőleges tengelyén pedig a térfogat, és le lehet róla olvasni minden egyes ilyen berajzolt szervre, hogy adott térfogata mekkora dózist kap, vagy egy adott dózis mekkora térfogatát sugarazza be, attól függ, mire vagyunk kíváncsiak. Ugye ez akkor lenne tökéletes ez a hisztogram, hogyha ez a céltérfogat, amit beszeretnénk sugarazni, tehát az általában a tumor és még bizonyos biztonsági zónák rajta, annak egy ilyen téglalapszerű lenne a hisztogramja, tehát hogy a teljes térfogata megkapná ezt az előírt dózist, amivel sugarazni akarjuk, és több pedig hirtelen levágna a görbe, tehát nagyobb dózist pedig sem ekkora, és a védendő szerveknek pedig jó lenne, hogyha itt a nullában lenne valahol ez a grafikonjuk, ugye hát a cél mindig ez. Ez teleterápiában egy nagyon szép dózis térfogat hisztogram, tehát nyilván azért a fizika és az anatómia limitálja azt, hogy elérjük a tökéleteset. Van néhány speciális besugárzási technika, amik közül néhányat azért kiemelnék. Az egyik ez az intenzitás modulált besugárzás, ami nem tükrözi a neve azt, hogy pontosan miről van szó. Igazából ezen az IMRT-n azt értjük, hogy a besugárzás tervezése inverz módon történik, vagyis nem mi határozzuk meg ezeket a besugárzási mezőket, majd kiszámoljuk hozzá a dózis eloszlást, a dózist, hanem ezen a dózis térfogat hisztogramon mi megmondjuk, hogy milyen paraméterek szeretnénk, ha teljesülnének, tehát gyakorlatilag rajzolunk egy dózis térfogat hisztogramot, hogy ilyet szeretnénk, és utána a számítógépes szoftver dolgozik, majd kiköp egy lehetséges megoldást rá, ami számunkra vagy megfelelő, vagy nem, tehát fordítva történik a tervezés. Ennek abban van nagy előnye, hogy olyanok is elvégezhetik, akiknek nincs még mondjuk 5-10 éves tapasztalatuk benne, hanem csak megtanulták a szoftver használatát, és már képesek kiértékelni egy tervet, tehát így sokkal gyorsabban lehet besugárzást tervezni. Tehát általában azért a tervezőknek a nem mindegyike szerzett már akkora rutint, hogy ilyen sebességgel készítsen ilyen minőségű terveket. Ilyenkor, hogyha inverz a besugárzás, akkor ugye olyan lehetőségek is vannak benne, amiket manuálisan nehéz lenne megvalósítani. Ilyenkor egyrészt nagyon sok irányból történik általában a besugárzás, ezt kézzel is meg lehetne csinálni, csak több ideig tartana, mint hogyha mert ugye ez automatikusan választja ki ezeket az irányokat. És minden egyes irányból, egy ilyen nyalából több szegmenssel sugarazza be azt az adott területet. A szegmens az azt jelenti, hogy ilyen alakúra beállítja ezt a kollimátort, ezek ilyen kis ólom nyelvecskék, ami ide belógnak, ezek kitakarják a sugárzást, tehát a valós mező az ekkora lesz. Innen sugaraz valamennyit, utána beáll egy kicsit máshogy, onnan is sugaraz valamennyit, ez mind ugyanabból az irányból, így egyre szűkebbre, így gyakorlatilag ezzel lehet modulálni az intenzitást, tehát az a dózis profil, ami kilép ilyenkor egy ilyen adott irányból, az nem homogén lesz, hanem valami ilyesmi alakzat ebben az esetben, és akár ilyen egészen konkáv, ilyen szokták mondani, héj besugárzás, teljesen konkáv alakzatok besugárzása is elérhető vele, úgyhogy ami középen van, az gyakorlatilag meg lehet kimérni a dózistól. Itt látható egy ilyen majdnem hogy szíveske alakú besugárzási mezőnek a fotója. Egy ilyen IMRT-s besugárzáson viszont elengedhetetlen az, hogy pontosan célozzunk. Erre alakították ki ezt az IGRT-t, ez a képvezérelt sugárterápiának a rövidítése. A lényeg, hogy bizonyos időközönként valamiféle képalkotóval ellenőrizzük azt, hogy pontosan hova sugarazunk. Ez lehet egy elektronikus mezőellenőrző rendszer, ezt EPID-nek szokták rövidíteni, ez kétdimenziós. Ez azt jelenti, hogy itt van a gyorsító, ő innen sugaraz, és egyszerűen a másik irányból, mint az ilyen C-karos röntgenkészüléknél is, oda teszünk egy ilyen kis sík detektort, és fölfogjuk a sugárzásból, ami maradt, miután átkelt a betegen. Ennek a hátránya, hogy ugye millióvoltos energiákkal sugarazunk, amivel nem lehet túl szép diagnosztikus részletgazdag képet létrehozni, ezért újabban a gyorsítóból CT-t csinálnak, vagyis felszerelnek egy kilovoltos, tehát egy diagnosztikus energiatartományba eső röntgencsövet, külön az oldalára, majd a túloldalára szintén egy detektort hozzá, és az egész amúgy is körbeforgatható, gyakorlatilag mint egy CT-vel képet alkotnak vele. Ez a gyorsítóba integrált CT, vagy másnéven kombin CT-nek is hívják. Így pontosabban be lehet állítani a beteget, mert minden egyes ugye több frakcióban történnek a kezelések, erről volt szó, hogy a normál szöveteknek legyen idejük regenerálódni. Ez a több frakció az azt jelenti, hogy mondjuk 20-25-30 frakció, tehát a beteg annyiszor kerül besugárzásra, annyi napig kell járni a kezelés, és minden nap ugyanúgy föl kéne feküdni az asztalra, és lehetőleg az ő céltérfogatának mindig ugyanott kéne lenni. Ugye nem mindent lehet rögzíteni, meg valamennyi bizonytalanság ennek mindig lesz, ezért van szükség erre az IGRT-re. És ha pontosabban be lehet állítani a beteget, akkor nagyobb dózis lehet leadni, hiszen akkor a védendő szerveket jobban lehet védeni, biztos, hogy nem mozognak bele például ezekbe a mezőkbe, és így csökkenteni lehet a normál szöveteknek a dózis terhelését is. Van az úgynevezett adaptív Schubert-terápia, ami ezen is túlmegy, ami figyelembe veszi a szervmozgásokat, illetve a tumor változását. Tehát jó esetben azért a tumor, miközben sugarazzuk, elkezd összemenni. Bizonyos tumorok jobban, bizonyosak kevésbé, de például a fejnyaki régióban lévő daganatok elég agresszívek, de a sugárterápiára nagyon gyorsan és jól reagálnak. És itt a képen egy ilyen beteg látható, akinek az egész fejkontúrját megváltoztatta a daganat, és általában ez két hét után annyira visszamegy, hogy már észre sem lehet venni kívülről. Ilyenkor viszont gyakorlatilag a levegőt sugarazzuk, hiszen az eredeti térfogatra készült a dózisterv. Az adaptív sugárterápia újra tervez ezekre a változásokra. Magyarországon ez nem terjedt el, mert ugye az egész folyamat újraindul a tervezéstől, és egyszerűen nincs rá kapacitás, nincs rá idő, hogy ezt végrehajtsuk. De külföldön egyre nagyobb divatja van ennek. Illetve bele szoktak venni még egy negyedik dimenziót ebbe az adaptációba, amikor azt is figyelembe veszik, nem csak azt a mozgást, ami az egyes besugárzási frakciók között van, hanem ami alatta is van, tehát a szerveknek a mozgását, ezt hívják 4D-s IGRT-nek. Illetve, hogyha a biológiai jellemzőket is valamiféle biológiai képalkotóval, PET-tel vagy ilyen funkcionális MR-rel ki lehet mutatni itt mindenféle mondjuk cukorhalmozás vagy bármilyen más metabolikus folyamatot. A funkcionális IGRT ezt is figyelembe veszi, és oda nagyobb dózist szolgáltat ki azokra a területekre, ahol biztosan van valamiféle tumoros folyamat. Ezt hívják dose paintingnek, így szépen megfogalmazva. Egy érdekes terápiás modalitás az egész test besugárzás. Azért érdekes, az ötlete az anekdota szerint Csernobilból ered, ahol én azért kétkedek, hogy ez igaz, de ahol állítólag valamiféle kórházba ott ragadtak egy elfekvőbe betegek, akiknek ilyen bizonyos leukémiájuk volt, ami gyógyíthatatlan betegség volt, és egy ilyen elfekvő volt, tehát ott haldoklottak, és ott hagyták őket, és ezek utána egy részük, a felük az jobban lett, és gyógyulás útjára lépett, és állítólag megkapták ott a teljes halálos dózist, ami furcsa, mert szinte senki nem kapott teljes halálos dózist Csernobilban. Tehát valószínűleg ez a történet inkább csak egy szépítés, de nem tudni, honnan jött az ötlet, de az ötlet nagyon jó, hogyha a betegnek gyógyíthatatlan leukémiája van, vagyis a teljes nyirokrendszere tele van daganatos sejtekkel, akkor őt is be lehet sugarazni. Ez nem egy lokális besugárzás, nem egy adott területre, hanem az egész testre, mert ugye a nyirokrendszer mindenhol van. Úgy kivitelezik ezt, hogy kivesznek őssejteket a betegből, utána besugarazzák a teljes nyirokrendszerét, tehát az egész, gyakorlatilag az egész testet ellátják a halálos dózissal, tehát 10-12 gréjjel az egész testre. Ez több frakcióban kapja azért, hogy esélye legyen felépülni belőle, illetve a tüdőket részlegesen kitakarják, hogy a tüdőgyulladásba ne halálozzanak el a betegek. Majd amikor véget ért, akkor visszakapja az őssejtjeit, tehát visszakapja a csontvelőt, és újat építhet, ami már nem tartalmaz daganat sejteket. Ezt utána egyébként, hogy a beteg ne halljon bele a halálos dózisba, rögtön egy ilyen steril szobába helyezik el őket, mert ugye az immunrendszerüket ezzel kiírtjuk, és hát az akut sugárbetegséget, ami ilyenkor fellép, ezt azonnal előre elkezdik elég agresszíven kezelni, tehát mielőtt a tünetei megjelennének, és így ezeknek a betegeknek több mint a fele felépül és egészséges életet él, annak ellenére, hogy ez a daganattípus enélkül teljesen halálos lenne és gyógyíthatatlan. A megvalósítás elég egyszerű, amikor a kobaltágyúba a forrás már lecseng és kicserélik, akkor át szokták vinni ebbe a szobába, ahol az egészes besugárzás zajlik, és a plafonban, a mennyezetbe elhelyezik egy ilyen kis tartóba. És ilyenkor a forrás a testtől olyan 3-4 méterre van, és amikor a beteget beállították, akkor onnan az árnyékolást leveszik, és sugarazza a beteget. És a beteget forgatják néha, tehát a hátára, hasára teszik, hogy mindenhol egyelően átsugarazza. Érdekes még a sztereotaxia, vagy másképpen sugársebészet. Ez tipikusan ilyen kis, gömbszerű, pici agyi áttétekre alkalmazzák. Ilyenkor ugye a koponyát mondtam, hogy nagyon jól rögzíthető, mert szilárd, egy ilyen keretet tesznek rá, de azt műtőben bele is fúrják a koponyába. Annyira pontosan rögzítik, és hozzá csavarozzák a kezelő asztalhoz. Így biztos, hogy egy millimétert sem mozdul el az egész koponya, és maga az agydaganat sem, hogy ez magától nem mozogna. És utána a gyorsítóval úgy sugarazzák be ezt a daganatot, hogy körbefordul a gyorsító a beteg körül, általában nem teljes kört, mert a szemeket kimélik, de közben végig sugaraz, így abba az egy pontba, ami a középpontja az izocenter ennek a besugárzásnak, ott olyan nagy lesz a dózis, hogy gyakorlatilag kiégeti a daganatot, ezért hívják sugársebészetnek, tehát mintha egy sebész kivágná, és körbe az agy többi részén pedig elenyésző dózis kap, amiatt, mert körbefordult a gyorsító, és mindenhonnan csak viszonylag kis dózist adott le. Ez a keret ez újra felhelyezhető, és ilyen frakcionált besugárzást is lehetővé tesz, de általában ezeket egy frakcióba használják, és az is bőven elég. Tehát így gyakorlatilag szike nélkül ki lehet vágni a daganatot. Persze ez csak kis és szimmetrikus gömb alakú agyi áttétekre használható. Ennek egy alternatívája a gammaki, és Magyarországon nem terjedt el, ez egy bécsi fotó. Egy kicsit más megközelítés, így csinálnak egy ilyen süveget, egy ilyen bukós isakot, amiben 201 darab kis kobalt forrást helyeznek be. Ebbe a süvegbe mindegyik előtt van egy picike kis kollimátor, ez is csak agyra használható az alakja miatt. A beteg, itt is van egy ilyen kis keret, amit a beteg fejéhez rögzítenek, a beteget beletolják ebbe a süvegbe, és utána sugarazzák minden irányba ezek a kobalt források. Ugye a végeredmény nagyjából ugyanaz. A hátránya ennek, hogy azért mondjuk 201 kobalt forrásnak a forrás cseréje, az nem csak időigényes, de irtózatosan költséges is, illetve nem teljesen pontszerű, ami már a kobaltágyúnál is probléma volt, ezért nem terjedt el annyira. Van az úgynevezett cyberknife, a nevek egyébként nagyon hangzatosak, a különbség a lineáris gyorsítótól olyannyira nem sok, mint ahogy a neve mutatná. Igazából ez egy kis energiával működő, csak fotonokat használó kis gyorsító, ami egy robotkarra van felszerelve, és a robotkar az nagyon finom mozgást tesz lehetővé, tehát ez nem egy körbeforgó gentry, hanem egy robotkarra felszerelt kis mini lineáris gyorsító. Amit ezzel el lehet érni, hogy nagyon sok irányból lehet ilyen kis apró mezőkkel sugarazni, és hogyha a beteg mozog, mert például lélegzik és a tüdejét sugarazzuk, akkor nagyon pontosan tudja ez a robotkar követni, akár a légző mozgást is, és nagyon pontos besugárzást tett lehetővé. Vannak technikai limitáció, illetve csak bizonyos daganatokra lehet alkalmazni, ezért nem terjedt el olyan nagyon, de ez csak nálunk igaz, hogy nem terjedt el, mert Európában sok helyen használják. Ez most már a teleterápia vége lesz, a protonterápia szintén nem terjedt még el, főleg az anyagi vonzata miatt. Ugye a proton 1840-szer nehezebb az elektronnál, sokkal nehezebb irányítani és felgyorsítani, de főleg drágább. Az előnye viszont az, hogy itt a mélység látszik egy adott szövetben, itt pedig a relatív dózis. De az elektronok, ahogy beléptek a szövetbe, szinte leadják a dózis, szinte elérik a dózis maximumot, tehát ott rögtön leadják az energiát, energiának a nagy részét, és talán lecseng a profiljuk. Különböző fotonbesugárzásoknak ilyen elnyújtabb dózis profilja van, ugye ezért is használjuk őket, mert mélyebbre lehet velük sugarazni. A protonnak viszont egészen másmilyen van. A proton viszonylag kevés energiát ad le, amikor belép a szövetbe. Jó van mélyebben, tehát ilyen 30-40 centire lesz a dózis maximum, ami viszont ilyen elég markáns, ezt hívják Bragg csúcsnak. Egyébként próbálkoztak neutronbesugárzással is, de a sugárbiológiája elég bonyolult volt a különböző kölcsönhatások miatt, úgyhogy nem nagyon terjedt el a használata, illetve bizonyos nehéz ionokat is néha használnak, főleg szenetbesugárzása, de irtózatosan ritkán, mert egyszerűen megvalósítása nehéz. Itt látható egy ilyen protonbesugárzó, egy ilyen hatalmas gentry az, ami körbe forog. Ugye itt van a beteg, ugye a méreteket viszonyítás képpen, itt egy fotó róla, hogy ez nagyjából hogy néz ki. És hát itt van egy fotonbesugárzás egyetlen egy mezőből, hogyha mondjuk a céltérfogat itt lenne, és itt mögötte van a gerincvelő, amit meg védeni kéne a sugárzástól. Hát a fotonsugárzás azért a maximumot valahol itt adja el a tumorba, de masszívan átmegy az egész testen. A protonsugárzásnak viszont pont ide lehet hozni ki a Bragg csúcsát, és egyszerűen szinte csak ott sugároz. Most felmerül a kérdés, hogy nincs egy olyan eljárás, ami ugyanerre képes, mint a protonsugárzás, de mondjuk olcsóbb, és esetleg még jobb a dózis profilja. Van. Ezért sem tud annyira elterjedni a protonsugárzás. Ez most már az utolsó lesz. Ez a brahiterápia, a közelbesugárzás. Ugye el akarjuk kerülni azt, hogy a beteg mozog, hogy a tumor mozog, el akarjuk kerülni azoknak a szöveteknek a besugárzását, amik egyszerűen csak útban van kívülről a tumorig, akkor tegyük be a sugárzást a betegbe, magába a tumorba. Ugye a brahiterápiának ez a lényege, kis térfogatagot elég nagy dózissal lehet így besugarazni, elég radikális kezelés, és viszont nagyon jól lehet védeni a normál szöveteket, így kevesebb lesz a mellékhatás. Ugye kisebb térfogatot kell sugarazni, mert nem kell figyelembe venni a mozgást, hiszen benne van a daganatban, vagy abban az üregben, abban a szervben az izotóp. Hátránya is van természetesen, a legfőbb hátránya, hogy kevésbé lesz homogén a dózis eloszlás, hiszen ahol maga az izotóp ott van, abban a pontban végtelen nagy a dózis, de elég nagy dózis gradiens van körülötte, tehát mondjuk egy 5-10 centire már szinte semmi dózis nem mérhető az izotóptól, tehát nem annyira homogén a dózis eloszlás, így nyilván vannak technikai limitációja, akárhol nem lehet izotópot juttatni. Ez egy 1905-ös felvétel, ez úgy indult, hogy ezeket a kis rádium darabkákat egy bőrgyógyászati osztályon oda tették a betegek, oda nyomkodták magukhoz, ahol valamiféle kis foltjuk volt, szépséghibájuk, ami vagy melanoma volt, vagy nem, de minden esetre jól besugarazták vele, rengeteg mellékhatással. Modern brahiterápia már nem erről szól, szerencsére. Az úgynevezett léptetőforrásos technikát használjuk, van egy ilyen kis, ezt is ágyúnak hívják, igazából egy ilyen kis kocsemében van egy uránium tok, és abban van a rádióaktív izotóp, ami általában egy iridium izotóp. Benn van a sugárvédett tokban, amiből egy motor ki tudja hajtani egy ilyen kis szálon keresztül, egy ilyen sodrony végén van, itt van a sugárforrás, és ez bizonyos helyeken megáll, akkor ott sugaraz, itt röntgenfilmes képek láthatók, itt megállt ebben a pontban, tovább ment, megállt itt, ennél a részben ezen a képen szép lassan egyenletes sebességgel haladt, itt megállt ebben a tartományban hosszabb ideig, itt rövidebb ideig, tehát gyakorlatilag akármilyen izodózis eloszlás létre lehet hozni vele. Amivel ezt használjuk, azok különböző applikátorok, amit itt a képen látható néhány belőlük, és itt pedig ezen a kis széken egy ilyen nőgyógyászati applikátor. Ezt az applikátort teszik be az orvosok valahogy a betegbe, és utána a sugárforrás ezekbe fog bemenni, és megállni bizonyos helyeken, bizonyos ideig, és besugarazni a beteget. Többféle technikája van, attól függően, hogy hova tesszük be a sugárforrást. Hogyha valami üregbe tesszük, akkor intrakavitálisnak hívják, ez főleg nőgyógyászati alkalmazás, illetve a végbélbe és az orrnak és a garatnak bizonyos üregeibe. Lehet valamiféle csőszerű szerbe tenni, azért különböztetjük meg az üregtől, mert ide ilyen flexibilis, ilyen műanyag katétereket lehet csak betenni, például légcsőbe, nyelőcsőbe. Felszíre a szemre lehet helyezni ilyen kis plakkókat, ilyen gyurmaszerű anyagot, amiben az izotópot fixálni lehet, és az gyakorlatilag itt egy külső besugárzás, csak nagyon közelről alkalmazandó. És van az úgynevezett legérdekesebb, ez az intersticiális, vagyis szövetközi, amikor bele a daganat szövetbe tesszük, például emlődaganatoknál, prostatanál, fejnyaki daganatoknál, agyban, nőgyógyászatinál, gyakorlatilag ami elérhető a testfelszínből, bármiféle applikátorral oda be lehet tenni az izotópot. És kétféle technika van, az ideglenes és a végleges beültetés. Ideglenes beültetésnél ebbe az applikátorba bemegy az izotóp, megáll bizonyos pozícióba, és utána kijön belőle. Ez egy nagy aktivitású izotóp, nagyon nagy dózis lead rövid időn belül. A permanens beültetésnél pedig nagyon alacsony dózis teljesítményű, alacsony energiájú izotópokból, elég sokat, általában 50-60-80-at behelyeznek a betegbe, és örökbe kapja, és utána ezek a kis izotópok hónapokig ott sugaraznak, de alacsony dózis teljesítménnyel. Itt néhány alkalmazás. A Magyarországon a leggyakoribb a méknyakrák egyébként, amiben alkalmazunk. A betegeknek, a brahiterápiával kezelt betegeknek talán a 80%-a méknyakdaganatos, vagy méktestdaganatos beteg. Itt egy ilyen oldalirányú metszet, itt van a hüve, itt a méh szája, ahol a daganat, itt pedig maga a méh, ugye ilyenkor az egész méhet sugarazzák, egy ilyen applikátort helyeznek be érzéstelenítésbe a beteg méhébe, és akkor a sugárforrás be tud menni ebbe a két ilyen távtartóval ellátott kis úgynevezett ovoidba, távtartó azért kell, hogy a bőrt ne nagyon égessük meg, illetve be tud menni a méhbe is, és egy olyan szép ilyen körte alakú dózis eloszlást lehet létrehozni, körte alakú izodózisokat, mint amilyen alakja a méhnek is van. Ezeket meg szokták még spékelni tűkkel, tehát az applikátorokban tűket is helyeznek, nem előre, hanem amikor már benn van a betegbe. Ugye elég gyakori az, hogy a tumor jóval kiterjedtebb, és nem csak a méhet érinti, hanem a környező szöveteket is. Olyankor, hogy ki lehessen oda is emelni a dózist, ilyen tűket helyeznek be, tehát ez gyakorlatilag a kombinációja az üregi és a szövetközi brahiterápiának. Ugye mondtam, hogy a lépcsőbe be lehet tenni ilyen flexibilis szálakat, és szépen így, így ilyen hosszanti dóziseloszlást lehet létrehozni, amilyen maga a légcső is. Ezek a kezelések általában palliatívak. A palliatív azt jelenti, hogy itt a cél már nem a beteg meggyógyítása, mert az már nem lehetséges, hanem a tüneteinek az enyhítése, tehát a tüdődaganatos betegek gyakran irtózatos kínhalállal megfulladnak. És ezt el lehet kerülni ezzel a brahiterápiás besugárzással. Nagyon nagy dózist leadunk ilyenkor a légcsőre. Mellékhatásokat általában már a beteg nem szokta megérni, de nem fuldokolva hal meg, hanem egyrészt később, tehát kap még valamennyi haladékot, és egészen kulturálta módon, tehát az életminősége javul. Ugye a tüzeléseknél mondtam, hogy vannak ideglenes és végleges típusúak. Itt most az ideglenes előnyei vannak felsorolva. Jóval egyére szabható, mert miután az applikátorokat behelyeztük, ugye módosítható, hogy a sugárforrás hol álljon meg, tehát kicsit több a szabadsági foka. Nagyobb térfogatók is besugarazhatók, mert ugye ezeknél a kis izotópoknál, ez szideknek hívjuk, magocskának, amiket behelyezünk a végleges beültetésnél, nem lehet akárhova tenni, tehát például a prostatába, a prostata tokjába, ha bekerül, akkor onnan már elszökhet. Tehát nem lehet akárhova tenni, míg az a sugárforrás, amit utána kiveszünk, az nem tud elszökni. Ugye ilyenkor a források nincsenek szabadon, rögzítve vannak, csak egy darab forrásra kell sugárvédelmi gondot fordítani. És a sugárvédelem is csak a kezelés ideje alatt jön szóba bármiféle sugárvédelem, mert nem maradnak a betegből az izotópok. Ez az olcsóbbik eljárás, és ambulanter elvégezhető, ami azt jelenti, hogy a beteget besugarazzuk, és hazamehet, nem kell befeküdni a kórházba. Hátránya, hogy ugye nagy a dózis teljesítmény, nagyon nagy dózist adunk le rövid idő alatt, emiatt frakcionálni kell, tehát több ülésben, több részletbe kell kezelni a beteget. Itt néhány példa látható ezekre a tüzdelésekre. Itt, amit mondtam, egy ilyen nőgyógyászati alkalmazás, amikor tűket helyeznek még a méhnyakba. Ez egy agyi tűzdelés. Felszínhez közeli agytumorokat is lehet brahiterápiával tűzdelni. Nagyon gyakran a fejnyaki tumorok, azt mondtam, elég agresszívek, tehát nagyon célszerű nagy dózist leadni ezekre a tumorokra, de mivel mellette olyan szervek vannak, amik nem viselik el ezeket a nagy dózisokat, ezért a brahiterápia nagyon előnyös ezeknél a daganatoknál. És Magyarországon ez is elég gyakori a dohányzás miatt. Mindenféle Leydig szarkomákat, ez egy sípcsont fölött lévő daganat, meg lehet tűzdelni. Ami nálunk a leggyakoribb, azok az emlőtűzdelések, különböző technikák vannak, itt is vannak ezek a véglegesen beültetett izotópok, van ez a ballon, ez a mammoszájt ballon, ez Amerikába terjedt el, mert az ottani OEP azt finanszírozza, és nem azt, amit mi használunk. Előnye a nagyon homogén dóziseloszlás, itt ebbe a kis ballonba, ezt hozzá kell tenni, hogy emlőbesugárzásnál nem a tumort kezeljük, a tumort kiveszik, és a tumor ágyat, a tumor helyét kezeljük, mert mikroszkopikus daganat terjedés mindig van benne, tehát mindig maradnak daganatsejtek, amiket nem lehet látni. Ugye ezt úgy lehetne kiküszöbölni, hogy az egész emlőt eltávolítják, ami nem túl szerencsés, sem funkcionális, sem esztétikai okokból, így meg lehet menteni a szervet, csak be kell sugarazni a tumorágyat. És ilyenkor, ahonnan kiveszik a tumort, oda beteszik ezt a ballont, amit ott fölfújnak, és a közepébe egyetlen egy pontba áll meg a sugárforrás, és szép homogén dózis eloszlást hoz létre. Hátránya, hogy ezek a ballonok, amikor mi kipróbáltuk, elég gyakran kilukadtak, tehát nem bírták, egyszer használatosak voltak, mi természetesen többször használtuk, mert elég drágák, és ezt a terhelést nem bírták, tehát anyagilag egész más megterhelést jelent egy ilyen. Illetve a bőrdózis sokszor nagyon nagy volt, mert hát nem lehet optimalizálni a dózis eloszlást, egy pontba áll meg. Egy átmenet a több katéteres és a ballonos technika között, amikor egy ilyen ballonban több szál van, amiket így ki lehet nyitni, mint egy esernyőt. Ez is elterjedőben van. Amit mi használunk, az pedig ez a multikatéteres eljárás, amikor egyszerűen átszúrjuk az emlőt érzéstelenítésbe fémtűkkel, utána a fémtűket kicseréljük ilyen kis műanyag szálakra, és azokba mehet be a sugárforrás. Egy hétig sugarazzuk ezeket a betegeket, naponta két frakcióba, és így gyakorlatilag egy hétig együtt élnek ezekkel a műanyag szálakkal, és egyáltalán nem zavarja őket, tehát nem nagyon okoz bőrirritációt, vagy egyéb ilyesmit, és elég hatékony terápia. A prostatát is nagyon könnyen el lehet érni kívülről, és sematikus ábra, hogy hogyan. Tehát a prostata a gátizom mögött van közvetlenül férfiaknál. Hátránya, hogy előnye, hogy nagyon köze van a felszínhez, könnyen elérhető, így tűzdelhető. Átmegy rajta a húcső, amit védeni kell, ez a nagy hátránya. És hát itt is a lényeg az, hogy a szerv megmenthető, tehát nem kell kivenni, hanem ezzel a besugárzással megmaradhat, és még a funkcióját elláthatja ezeknél a betegeknél. Kétféle technika létezik. Amikor véglegesen bent hagyjuk az izotópokat, itt egyébként a végvébetezett ultrahangnak látható a longitudinális, meg a transzverzális kristálya, amit rávetül a képre. Így néz ki így a háromdimenziós rekonstrukciós kép, ennek itt alul a végbélfala látható, mint védendő szerv. És a másik technika, amikor a tűket, amiket beszúrunk, azokba bemen ez a rádióaktív izotóp, majd amikor bizonyos dózis leadott kijön, minden tűbe bemegy, mindenhol megáll egy kis ideig, és ilyen nagyon szép dózis eloszlású létre pont olyat, amilyen a prosztata alakja, és nagyon jól lehet vele védeni a húgcsövet is, ami keresztül megy rajta. És hát kérdés, hogy mi a sugárterápia jövője. De nyilván ezeknek a technikáknak a fejlesztése, a tumorok minél nagyobb dózissal való besugárzása, a normál szövetek minél nagyobb kiméletével, a technikai lehetőségek pedig nagyjából mostanában arra felé mennek, hogy minél olcsóbb és könnyen kezelhető bejárások legyenek, és minél kisebbek, ezek miniatúr elektromos röntgenforrások, tehát a költségük, ha ez most már klinikai rutinban megvalósítható lenne, akkor tényleg minimális lenne, bárhova be lehetne tenni a betegbe, de ez azért még a távoli jövő. És hát a figyelmet egy kis videóval szeretném megköszönni, amely összefoglalja a teleterápiás besugárzások lényegét.